Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai műsorában hosszabb interjút hallhatnak a világ és Európa bajnok öttusázó Kassa Róberttel, lesz szó a szegedi kajakkenu világkupáról, Hüttner Csaba szövetségi kapitány mellett a tavalyi VB sztárja Kopasz Bálint is megszólal. Hallhatják mai műsorunkban Turi Györgyöt, a Magyar Úszó Szövetség újraválasztott szakmai alelnökét, Plagányi Zsoltot, a BVSC úszóedzőjét, többek között Cselászló trénerét, Dancsházi Nagy Tamást, a magyar férfi párbajtőrvívó válogatott szövetségi vezetőedzőjét, a világbajnok Siklósi Gergely trénerét. Koronavírus fertőzése után beszámol a tapasztalatairól a tollas labdázó Sárosi Laura, ma is speciális múltidézésünkben pedig 2000-re tekintünk vissza, amikor a Sydney olimpián a magyar férfi vízilabda válogatott aranyérmes lett. Tartsanak velünk! A Nemzetközi Öttusa Szövetség törölte a sportág idei felnőtt világbajnokságát, amelyet eredetileg Kínában, majd a februári módosítás alapján Mexikóban rendeztek volna meg. Kalapos Mihály először erről kérdezte a többszörös világ és Európa bajnok Kassa Róbertet.
Rosszul fogadtam, de úgy gondolom, hogy ennek ellenére a magyar öttusa sportnak egy közös álláspontot kellett képviselnie, mert a versenyzőknek az egészsége, meg a jövő évi olimpiai felkészülése nem foroghat kockán. És ráadásul egy olyan világbajnokságról beszélünk, amit úgy tudom, hogy nagyon sok nemzet visszamondta. Tehát, hogyha meg is rendezték volna ezt a világbajnokságot, akkor lehet, hogy olyan értéktelen verseny lett volna, amit itthon mondjuk el se lehetne számolni, mert mondjuk nem lett volna meg az a kvóta mennyiség ország indulók szempontjából, ami itthon determinálja azt, hogy ez maga egy világbajnokság. Mi nem nagyon látunk meg, hát amikor teljesen lát itt tavasszal az élet, itt lakom az erdő szélén, én futottam, volt olyan úszoda, ahol be tudtunk menni, tehát azért fittek voltunk, legalábbis én karban tartottam magamat, föl tudnánk, meg föl is vagyunk készülve egy decemberi világbajnokságra, de hát így döntött a UIPM, akkor így döntött, és ezt el kell fogadni.
De ez azt is jelenti, amit mond, hogy tulajdonképpen az országok nyomást helyeztek a Nemzetközi Szövetségre, hogy jobb most ezt a világbajnokságot nem megrendezni?
Nyomás, hát így is lehet fogalmazni a nyomás, de szerintem mindenki próbálja menteni a mentetőt, és nem felvállalni olyan kockázatot, ami talán azt mondom, hogy felesleges, mert tudom, hogy néhány sportágnak sikerült megrendeznie hasonló eseményeket, de amiket hallottam, hogy azért rengeteg országot sem vett részt. Mondjuk így is jó mezőny jött össze, például triatlonról tudok nyilatkozni, ahol mondjuk egy B- meg C vonalú erős nemzetnek a versenyzője helyettesítette a másik nemzet erős versenyzőjét. Nyilván azok, akik az olimpián komoly esélyekkel szeretnének indulni, nem szeretnék kockáztatni azt, hogy utána hazamegy, két hét karantén, aztán nálunk is úgy van most, ha minden igaz, hogy a két hét karantén után még négy hétig nem is lehetne edzeni, mert olyan szövődményeket tud okozni ez a nyavajás vírus, ami után tulajdonképpen az első pozitív teszt után 6 hétre lehet sportolós vizsgálaton szűrésen átesni, ahol, hogyha megkapja az engedélyt a sportoló, akkor kezdhet el hivatalosan edzeni. Tehát tulajdonképpen azért egy 6 hetes kihagyás januárban meg is pecsételni azt, hogy az a felkészülési időszak, az az alapozó jellegi munka az elsiklana felettünk. Arról nem is beszélve, hogy van, aki heteken keresztül hordozóként pozitív eseteket produkál, és akkor ott tulajdonképpen mindig újraindul a 6 hét, tehát azért ez egy óriási rizikó. Arról nem is beszélve, hogy azért ez egy olyan helyszínen lenne a világ, bajnokság, ami talán nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy még kockázatosabb, mint hogyha mondjuk egy nyugat-európai vagy egy közép-európai ország rendeznének.
Mennyire optimista, hiszen ez a járvány lehet, hogy javában fog dúlni még januárban is, vagy akár tavasszal is, és könnyen lehet, hogy az olimpiai kvalifikációs versenyeket is nagyon nehéz lesz megrendezni.
Megmondom őszintén, én próbálok optimista maradni, motivált vagyok mindig, és mindenben megtalálom, hogyan tudom magamat föltüzelni, fölhergelni. Ezzel abszolút nem számolok, hogy nem lesz kvalifikációs időszak. Én úgy gondolom, hogy március meg májusról egyszerűen el kell kezdődni az életnek a rendes kerékvágásba, maszkkal vagy nélküle, ha kell, akkor óránként feltöltlenítjük egymást vagy a kezünket. Bízom benne, hogy jövőre újraindul az élet, abban a kerékvágásban, ahogy azt mi tudjuk, ismerjük. Ha meg véletlenül nem, akkor is biztos, hogy fogok találni olyan megoldást, hogy hogyan szálljak azért a kvótáért harcba, mert egy negyed évszázadot itt eltöltöttem a sportba, és hát nyilván nem úgy szeretnék kiszállni, hogy nem tettem meg mindent, és nem próbáltam meg kijutni erre a most már 2021-es Tokiói olimpiára.
A csigolyai év szakadása már a múlté?
Szerencsére igen, egy olyan profi stámban tudtam találkozni, hogy ezzel már nincs problémám, folyamatosan ezt is kezelem, karbantartom magamat, és tulajdonképpen gorcs alatt nézem magamat, mert most már tudom annyira kezelni a saját magam terhelését ebből szempontjából, hogy ne okozzak magamnak direkt sérüléseket, de hála Istennek ez a sztori a múlté, egészséges vagyok, benne van az egészséges dac, hogy pont most lett volna egy hónappal ezelőtt lett volna az olimpia, amire nagyon készültem, így kijebb kell tolni az egész karrieremet, de most valahogy nem érzem magamon azt a mély fáradtságot, azt a negyed évszázad tusázását. Kicsit lázba hoz az, hogy hétvégén el tudunk indulni az országos bajnokságon, és várom is a versenyt, és nagyon bízom benne, hogy 6. után a 7. bajnoki címemet is meg fogom tudni szerezni.
34 éves, tehát úgy is mondhatom, hogy az idő az nem önnek dolgozik. Tehát jobb lett volna bizonyára az olimpia 2020-ban, mint 2021-ben, de ez alatt az elmúlt jó néhány hónap alatt nem fordult meg a fejében, hogy abba hagyja?
Őszintén megmondom, hogy nem volt ilyen pillanat, annak ellenére, hogy nem leszek fiatalabb, azért többiek se lesznek fiatalabbak, illetve mentálisan szerintem nekem az, hogy fél évig technikai számok háttérbe szorultak, mert azért vívni csak nem tudtunk annyit, amennyit kellett volna meglőni. Nekem jót tett meg az, hogy nem versenyeztem, tulajdonképpen most egész évben nem tudtam rajtozálni. Mentálisan föl tudtam töltődni, ami nagyon rég nem történt meg velem. Nem diszkomfortos érzés egy versenyre készülni, hanem egy ilyen fiatalos lendülettel hével fogok nekivágni most a versenynek, illetve szerintem a jövő évi versenyeknek is, mert ennyit soha nem hagytam ki, és valahogy úgy érzem, hogy rend van az agyamba, illetve föl vagyok töltődve, és ez lehet, hogy többet fog számítani, mint hogyha idén megtörtént volna az olimpia. Az idő úgy is eldönti, hogy mi lett volna jobb. Én bízom benne, hogy ez a pihenés, illetve a mentális frissesség az az én javamat fogja szolgálni.
Mi az, amit tudtak csinálni, és mi az, amit nem tudtak csinálni? Ugye azt mondta, hogy a legnehezebb időkben is lehetett futni, meg úszni. Mennyire lehetett lőni, vívni, illetve lovagolni?
Tulajdonképpen a futás majd, hogy nem megszakítás nélkül folytatódott az egész évben. Úszásban volt azért egy 6-8 hét leállás. Még 2-3 hetet tudtunk úszni, itt ott némelyik medence megnyílt, meg vittünk negatív tesztet, akkor beengedtek, meg lázmérés, mindenféle protokoll volt, de aztán április környékén tulajdonképpen az majdnem kimaradt az egész hónap. Talán még ott a május eleje, de azóta úszunk folyamatosan. A lovaglásban is volt egy néhány hetes leállás, aztán mivel ugye ez egy szabadtéri sport, meg tudtuk oldani védő meg óvintézkedéseket, maximálisan figyelembe tartva a lovakkal tudtunk dolgozni, mert hát azért ők sem állhatnak egész nap a boxban, nekik is az egészségük lételem az, hogy mozogjanak. Én a vívásból hagytam ki a legtöbbet, már csak azért is, mert azért ez egy teremsport, és a teljes magyar vívó élet az megállt, és én azért velük szeretek dolgozni a magyar párbajtőr válogatottal, ők láttak, én is láttam, mert nem akartam kockáztatni azt, hogy egy órás szinten tartó edzéseken ott tényleg valaki véletlenül beszédült volna egy ilyen koronavírussal, aztán elkapjuk, meg továbbadjuk a családnak. Van mindenféle segédeszközöm, meg szúrókar, meg szúrópára, mindent hazamenekítettem még a márciusban a legelején. Azon tulajdonképpen én szinten tudtam magamat tartani. Vívócipő az itthon volt, tudtam mozogni. Amióta augusztus 1-ével elkezdtük ténylegesen mind az 5 számba hivatalosan a munkát, én nem érzem a kiadásnak az erejét, mert mentálisan nagyon frissnek érzem magam, hogy majdnem minden edzés úgy érkezek, hogy pozitív vagyok, fel vagyok töltődve és lelkes vagyok.
Világbajnoki ezüstérmes, 4-szeres Európa-bajnoki ezüstérmes, ugye ami rettenetesen hiányzik, az az olimpiai érem. Egy olimpián járt Londonban 2012-ben, de akkor 12. lett. Ez lehetne a pályafutás csúcsa.
Természetesen jó sok ezüstérmet felsorolt az előbb. Nem mondom, hogy elégedett lennék, most azonnal aláírnám az ezüstérmet. Rengeteget kell dolgozni ahhoz, hogy ezt megszerezzem, de egészséges önbizalommal azt mondom, hogy egy magyar öttusázó még mindig aranyéremért kell, hogy kiutazzon egy olimpiai játékokra. Természetesen, hogyha egy érmet el tudnék csípni ezen az olimpián, akkor én rettenetesen elégedett lennék, és azt gondolom, hogy akkor egy nagyon szép kerek pályafutást tudhatnék magaménak, de ugye ennek a tükrébe, hogy lesznek a kvalifikációs versenyek, lezárják így, kijutok-e egyáltalán, meg lesz-e rendezve, egyelőre most szerintem az a legfontosabb, hogy legyen megrendezve, ott tudjak lenni, egészséges legyek, és aztán az érem az már tényleg csak hab lenne a tortán.
Kassa Róbertet, a Honvéd többszörös világ és Európa bajnok öttusázóját hallották. Ötkarika. bár több világklassz is kihagyta a szegedi kajakkenu világkupát, a magyar válogatott így is fölényesen végzett az éremtáblázat élén, 6 arany, 6 ezüst és 3 bronzéremmel. A tanulságokról és a folytatásról is kérdeztük Hüttner Csaba szövetségi kapitányt.
Több pozitívum is volt, de talán az a legpozitívabb visszajelzés, hogy azokban a számokban, ahol még kvótát kéne szereznünk, a női kenu egyes kivételével, illetve a női egyes kivételével, de ott tudjuk is az okokat, mindenhol kvótás helyen értünk be. Mind a C2-be, mind a K2-be, mind a férfi K1-be, ami ugye kvóták, hogy a legnagyobb szükségünk van. Számomra ez a legpozitívabb, bár messze menő következtetést nem szabad levonni, mert fogalmunk sincs, hogy a nemzetközi vizeken ki hogy tudott fölkészülni erre a világkupára, és hogy milyen formába érkezett erre a világkupára. És természetesen a jövő évi felkészülés is lehet teljesen más, és lehet teljesen megváltozni. De azok a személyek, illetve azok az egységek itt voltak, akikkel fogunk küzdeni a kvótás helyekért, tehát tudjuk, hogy jelen pillanatban hogy állunk, és az ugye biztató volt, és természetesen nekünk is sokban kell előre lépnünk, meg tovább menni ezen az úton, mert nem szabad beleülni a fotelba.
Fél évvel ezelőtt ugye még sokan kétkedve fogadták, hogy sikeres lehet-e egy svéd stílusú egység, most azonban ismét bizonyítani tudtak. Mennyire töretlen a bizalma a páros és az őket felkészítő edző iránt?
Én nekem eddig is megvolt a bizalmam ez a páros iránt. Az év elejétől fogva ugye az edzőkkel folyamatos kapcsolatban voltunk, ugye már tavaly is egy edzés erejét kipróbáltuk a párost a VB induló páros mellett. Nekem egy kérésem volt edző felé, Németh Szabolcs felé, hogy az első edzésversenyen próbáljuk ki teljes amit egy más versenyzővel, egy balos versenyzővel, hogy lássuk, hogy mit tud, mivel képes, ugye úgy, hogy nem svéd páros, ami természetesen nem a párosban való nem bízásom volt, hanem az, hogy legalább legyen egy összehasonlítási alap, hogy hogy menne mással, és ugye én arra gondoltam, hogy azt a balos kerust kéne kipróbálni, aki akkor a legjobb állapotban van, és ugye a tavalyi versenyek alapján Johnny volt a legjobb balos. Így szerettem volna kipróbáljuk, de tudtam, hogy ha az első versenyen nem mennek, akkor ugye akkor nem is lesz kipróbálásra, de a két versenyző annyira bízott egymásban, és ugye a Szabolcs is ebben az egységben, ami természetesen én is, hogy akkor nem lett kipróbálás, mind a két versenyt ugye megnyerték az elsőt, és onnantól kezdve sorozatban nyerték a versenyeket. Ez a két fiú nagyon elhivatott, mindent megtesznek annak érdekében, hogy oda jussanak az olimpiára, ami ugye a kvótát meg kell szerezni, és az az út vezet oda, hogy Szegeden megszerzik a kvótát. Szerintem versenyről versenyre egyre inkább kerülnek közelebb ehhez. Őbennük hatalmas a fejlődési lehetőség, még nagyon fiatalok, és nagyon-nagyon erősen dolgoznak azon, hogy oda kerüljenek.
Kopasz Bálint egyesben 1000 méteren, nagy csatában, de végül nem tudta megelőzni Fernando Pimentát, 500-on a nem olimpiai számban viszont maga biztosan győzött. Azt mondta Kopasz Bálint, hogy ebben az évben nem volt annyira kemény, annyira komoly a felkészülés, mint tavaly, meg amilyen jövőre lesz. Hogy látja ezeknek a fényében, illetve az elmúlt évek fényében a Kopasz Bálint Pimenta csata esélyeit a jövőre?
Azt gondolom, hogy Bálintnak ezen a versenyen 1000 méteren nem kifejezetten Pimenta volt a célpont, hanem Ádámmal akarta rendezni az adósságát, mert ugye kikapott a bajnokságon tőle, a magyar bajnokságon. A táv nagy részében csak Ádámra figyelt, és annyira elengedte Pimentát, hogy láthatóan a végén már nem sikerült utolérnie, de aztán ugye 500-on rendezte Pimentával is, hogy mi a helyzet. Egyáltalán nem gondolom, hogy Pimenta is olyan állapotban volt most, bár mind a két versenyző, Ádámot is ideértve, remek időt terveztek, nagyon jó verseny volt, mind a három nagyon jó formában van, de egy olimpia mindig más, és mindig más lesz a felkészülés. Természetesen a Covid miatt is kellett kompromisszumokat kötni, úgy Bálintnak, mint Pimentának, mint az összes versenyzőnek. Az olimpiai felkészülése legyen tökéletes, és akkor azt gondolom, hogy Bálint le fogja tudni győzni. Nem csak őt, bárkit, de hát azért nagyon sok víz lefolyik addig, míg a Dunán.
A sprinttávokat, ha nézzük, férfi és női kajakban is remek sikerek születtek. Luc Anna az egész hétvége legeredményesebb magyar versenyzője volt, Csizmadi a Kolos pedig szintén egyesben felállhatott a dobogóra 200 méteren, azután, hogy az elmúlt években ő általában inkább mellékszereplő volt, noha azért országos bajnokságokon egy-egy versenyen mutatta már magát. Mekkora potenciál van a két versenyzőben, Lucannában, illetve Csizmadi a Kolosban?
Lucanna eddig is az egyik legjobb 200-as versenyző volt. Nagy részben egyébként inkább a legnagyobb klasszisaink a 500 méterre koncentrálnak, illetve ott szeretnének a olimpiai csapatba kerülni. Tehát ennek a fényében azt gondolom, hogy adódhat olyan helyzet, hogy ki a 200 méterre készül, oda tud jutni a olimpiára is, és versenyezni is tud még az esetben egy második helyjel is, mert ugye két egységet tudunk indítani. De Anna is nagyon sokat fejlődött még tavaly óta is, láthatóan a nemzetközi mezőnybe is belerősödött, és itt is tudott győzni. Azt gondolom, hogy abszolút megvan a esélye arra, hogy akár az olimpián is induljon. Kolos esetében meg természetesen ővel is mindig történt valami a nemzetközi versenyeken, hol a rajt nem sikerült, hol egy olyan erős középfutamba került, hogy mind a másik kettőbe bejutott volna. Szerintem Kolosnak jót tett az önbizalmának ez a dobogó, illetve azt, hogy utána még a mix páros is sikerült. Remélhetőleg a kótához vezető úton ez egy hatalmas erőlépés számára, és egy önbizalmat ad neki, mert én eddig is úgy gondoltam, hogy Kolosba benne van az, hogy kótát tud szerezni, ami persze egyáltalán nem biztosítja arról, hogy ő most az olimpián is fog indulni, mert azért a sprint számban rajta kívül is vannak nagyon-nagyon kiváló versenyzői.
Néhányan kihagyták ezt a szegedi világkupát ilyen-olyan okokból, és van olyan klasszis versenyző, nem is egy, aki a teljes versenyidényt kihagyta 2020-ban. Mire számít, mennyire vár rájuk nehezebb munka, vagy adott esetben még könnyebbség is lehet, hogy ezt az évet máshogy kezelték?
Mindenki itt már profi versenyző, a nagy része ugye több olimpiai felkészülésében benne volt. Én azt gondolom, hogy természetesen nehézség, hogy idén nem versenyeztek, de profi módon beosztották, hogy miért nem, és hogy mit kell csinálniuk ahhoz, hogy oda kerüljenek. Ebből szerintem sem nem lesz hátrány. Maximum az, hogy az öregebb versenyzőink plusz egy éve később fognak versenyezni. Ilyen profi versenyzőknél ez benne van a pakliban, ők tudják, hogy mi kell a testüknek. A legnagyobb klasszisaink azért nem versenyeznek, mert próbálták azon sérüléseiket rehabilitálni, amik megvoltak, hogy még jobbak legyenek jövőre.
Hüttner Csabát, a Magyar Kajakkenu válogatott szövetségi kapitányát hallották. A múlt hétvégi szegedi világkupáról Kalapos Mihály a világ és Európa bajnok kajakozó Kopasz Bálinttal beszélgetett.
Szerettem volna nyerni 1000 méteren, hiszen az a legértékesebb tár számomra, meg ugye olimpiai számnak minősül, és ezért jobban örültem volna, hogyha 1000 méteren nyerek, és mondjuk 500 méteren vagyok második, de végül is így a kis vereség után, amit kaptam a Fernando Pimentától, portugál versenyzőtől 1000 méteren, utána rá egy másfél órára a következő 500 méteren ez az első hely, méghozzá, hogy fölényesen nyerni tudtam, ez kárpótolt, és nagyon nagy öröm volt számomra, illetve az is, hogy többen indultak 500 méteren, mint 1000 méteren, úgyhogy abszolút egy értékes futam volt így mindkettő.
Hogyan viseli azt az ember, hogy gyakorlatilag készül-készül hónapok óta, de nem nagyon van lehetőség, hogy megmérettesse magát, és hogy egyáltalán ebben az évben ugye az olimpia elmaradt, illetve 2021-re került át?
Az idei év nehéz is volt, amiatt, hogy egy kicsit azt ugye fel kellett dolgozni, hogy múlt év októberre óta én keményen készültem erre az évre, hiszen olimpia lett volna. Ezen kívül ugye még Európa-bajnokság is, de nyilván a fő versenyszám az olimpia lett volna, és esélyes lettem volna, hogy kiussak, 1000 méteren indulhassak. Úgyhogy ezt föl kellett dolgozni, mondjuk ez gyorsan megtörtént. Számítottam is erre a hírre, hogy elhalasztják a versenyeket, az olimpiát, a vírushelyzet miatt. A másik meg igazából, hogy egy nyugodt év volt az idei, és a legkevesebb stressz most volt itt nyáron, hiszen nem voltak versenyek, nem kellett utazgatni Pestre, versenyekre, repülő út, egyebek. Meg is tudtam pihenni, és át tudtam gondolni a jövőt, hogy akkor mibe tudnék még fejlődni. Igaz, lehetett volna mozgalmasabb nyaram is versenyek szempontjából, ha elindulok az edzőversenyeken, tesztversenyeken, amiket itt a szolnoki pályán rendeztek, abból volt egy jó pár. Azokon nem indultam, hiszen előtt terveztük az edzőmmel, hogy az első verseny, amin indulni fogok, az a magyar bajnokság lesz, ugye ez meg is történt, és ugye ezen kívül már április végén, május elején mondták, hogy lesz egy világbajnokság, vagy egy világkupa Szegeden, amit megtartanak, ugye egy világkupa lett, úgyhogy igazából utólag nem is volt olyan rossz ez az év, remélhetőleg jövőre megtartanak minden versenyt, úgy készülök. Mivel még nagyon fiatal vagyok, idén nyáron töltöttem be a 23. életévemet, így igazából ez az egy év különbséggel, hogy megtartják az olimpiát, ez nem olyan nagy gond számomra. Most biztos bennem lett volna a forma, hogy kijuthassak az olimpiára, és ott jól szerepeljek, vagyis dobogós eredmény elérhettem volna, ha minden jól jön. Na most ez az egy év, igazából ez egy abból a szempontból plusz nekem, hogy idén januárban kezdtem el a gyógytornát, gerinc melletti szakasz mély izomerősítésről beszélek, ez meg fog történni jövőre, úgyhogy ennek hatására meg elkerülhető lesz majd a sérülések, amik azért eddig értek az elmúlt években, igaz nem is sok, ennek hatására többet tudok edzeni, és ennek köszönhetően meg még jobb eredmények születhetnek, és akkor ebből a szempontból kaptam egy év pluszt.
Hogyha a tavalyi szegedi kvalifikációs világbajnokságon szerzett aranyéremből indulunk ki, akkor Tokióban a dobogó legmagasabb fokát célozza meg?
Természetesen látva, hogy nagy előnnyel tudtam nyerni 1000 méteren a kvalifikációs világbajnokságon Szegeden. Így az a tervem, meg a célom, hogy nem csak, hogy dobogó valamelyik fokára felállhassak majd az olimpián, ha sikerül kijutni. Azért, mert oltán szereztem, az még nem azt jelenti, hogy én fogok indulni. Az olimpián még válogató versenyen jó kell majd szerepelni jövőre. Így természetesen nagyon reális az a célkitűzés, ami a fejemben van, hogy a dobogó legfelső fokára állhassak föl, hiszen az álmom. Ugye a kajakos számba férfiaknál ez a legértékesebb szám, a királyi számként is említik, úgyhogy ez a terv.
A legújabb hírek arról szólnak, hogy szeretne bekerülni az 500-as négyesbe is. Ez nem üti az 1001-est?
Én most még úgy tudom, hogy az időrend szerint nem zavarna bele az 1001-es indulásba az 504-es indulás. Fölkészülés szempontjából abszolút beleillene a 1000 méter egyesen kívül az 504-esben való indulás is. Nem látom akadályát, hogy én miért ne szerepelhetnék ebben a négyesben. Csak össze kell rakni egy olyan négyest, amiben négy olyan ember szerepel, akinek az erőálló képessége helyén van, nagyon erősek fizikálisan, mentálisan, és évek óta mutatják egyéniben is, hogy ott vannak 500 méteren legelő. Ezen kívül még találni kell olyan embereket, akik hasonlóképpen szerepelnek, és hogyha összeállítanánk így a négyest, és technikailag is illünk így négyen versenyzők, akkor abszolút jó négyest lehetne kiállítani az olimpiára, és jó eredményt is tudnánk elérni. Nyilván hosszú hetek, hónapokon keresztül közösen kell edzeni, de ezt már az edzők tudják jobban, hogy néz neki egy edzésterv egy négyesnek.
Hol ülne a hajóban?
Egyelőre mindenféleképpen stroke-ként képzelném el magamat az 504-esben, vagyis legelől, amiatt is, mivel az edzőmnek nagyon jó szeme van ehhez, ő már máskor is látta, amikor 4-es stroke-oltam, akár ifi 4-es, de nemrégiben felnőtt 4-est is stroke-oltam, ami nagyon jó ritmusban, ütemben tudom adni a tempót a hátam mögött ülő három embernek, nagyon nagy csapást tudok tartani, és arra szükség van egy 504-esben, úgyhogy abszolút ebbe látok jövőt.
Kopasz Bálintot, a Győr világ és Európa bajnok kajakozóját hallották. Óriási lehetőségek vannak a magyar úszósportban, és a nyugodt építkezés folytatása az egyik legfontosabb feladat. Fejtette ki az Inforádiónak Turi György, a Magyar Szövetség újraválasztott szakmai alelnöke, a Kőbányás C vezető edzője.
A szakmai célok én azt gondolom, hogy nem változtak, és erre vagyok talán a legbüszkébb, hogy én, mint szakmai alelnök, elmondhatom azt, hogy a szakma területén jól állunk, hiszen a szakmát az eredmények minősítik. Nem az a szöveg, nem a duma, a kampánybeszéd, a PR tevékenység, hanem egyetlen egy a sport, az egy mérhető dolog, és az úszósport jelen pillanatban akár a felnőtt, akár az ifjúsági szinten, vagy utánpótlás szinten kiválóan helytáll. Tehát ilyen dolga a magyar úszósportnak, nem kell magyarázni, soha senkinek nem volt. Én ezt azért mondhatom, mert 40 éve tevékenykedem, és hogyha belegondolunk, 1988 óta tulajdonképpen minden olimpián, világbajnokságon, Európa-bajnokságon, de akár ifjúsági Európa-bajnokságon részt veszek, mint tanítványaimmal, mint pedig akár figyelemmel követem, és nem változik, nem csökken a magyar úszósport ereje. Tehát ezért nem kell búzott hibákat keresni, hanem élni kell a lehetőséggel, és tisztességesen, becsületesen kell ezekkel sáfárkodni.
Ebbe az 5 éves ciklusba 2 nyári olimpia is beleesik, a jövő júliusra és augusztusra halasztott tokiói olimpia, illetve a 2024-es párizsi olimpia. Tulajdonképpen a kvandzsui világbajnokság után sokan mondták azt, hogy több érem, illetve több aranyesély is van. Az 5 aranyéremből 4 olimpiai számban született, 2 hosszú Katinka szerzett, egyet Milák Kristóf és Kapás Boglárka, de Rasovszky Kristóf, aki 5 kilométeren győzött, 10 kilométeren ugyanúgy esélyes az érmekért a tokiói olimpián. Felzárkózhatnak esetleg már jövőre más éremesélyesek, akár éppen az ön tanítványa Kése Ajna az előbb felsorolt klasszisokhoz?
Ez nem így működik a sport. abban, hogy azért, mert volt egy világbajnokság, és ott itt tudom én, 4 különböző tényleg olimpiai számban világbajnokunk volt, hogy akkor ez a következő szezonban, vagy a következő világversenyen is így lesz. Egyet nézem, tehát a tendenciát mindig volt, és mindig is lesz eredmény. Jósolgatni teljesen felesleges, tehát nem ezen múlik a magyar úszósport helyzete és megítélése. Én azt gondolom, hogy semmit sem változott Hosszú Katinkának a helyzete, semmit sem változott, illetve ez az év semmit sem rontott Rasovszky vagy Kapás Bogi megítélésén, de ugyanúgy, ahogy föltette a kérdést Kései Anna is, Milák Kristófról nem is beszél. Persze ilyen hosszú távlatokban bármi előfordulhat, betegség, sérülés, pszichés problémák, tehát erről nyilatkozni előre tisztességtelen lenne. De én azt gondolom, hogy nagyon bő a válogatási lehetőség, mert jönnek a fiatalok. Természetesen most 2021-ben várhatóan még azok lesznek a főszereplők, akiket ön az előbb felsorolt, de ezt követően is, tehát a következő olimpiát tekintve is mindig kitermeli a magyar úszósport a maga klasszisait, és van olyan szellemi tőke, gondolok itt elsősorban az edzőkre a magyar úszósportban, és a szorgalmas és hiú és magukat megvalósítani kívánó edzőkre, hogy el fogják élni ők is ilyen körülmények között a szép eredményeket.
Turi Györgyöt, a Magyar Úszó Szövetség szakmai alelnökét, a Kőbánya SC vezetőedzőjét, többek között Kései Ajna mesterét hallották. Nem csak az olimpia elhalasztása, hanem édesapja halála is megrázta Cseh Lászlót az elmúlt időszakban, mondta az Inforádiónak a 6-szoros olimpiai érmes úszó trénere. Plagányi Zsolt hozzátette, hogy a gyász folyamat még tart, ugyanakkor tanítványa jelenleg is a következő szezonra készül. A riporter Dzsubák Tamás.
Lacira, ugye most két nagy teher zuhant rá pillanatok alatt, hiszen egyrészt elmaradt az olimpia, amire készült, és utolsó nagy versenyeként tekintett rá, ebből ki kellett lábalni, és akkor még utána ért el ez a rendkívüli szomorú családi tragédia. Hát nyilván ez mind a kettő megviseli a lelkét. Folyamatban van ez a gyász időszak számára, gondolom belül az folyik. Ez egy normális állapot, amennyire lehet próbálunk segíteni természetesen a feldolgozásban. Tehát ez a maga a gyász, az a ember saját belső kiódásával jár. Ő a csoportban azt gondolom, hogy megtalálja a kiegyensúlyozott környezetet, tehát ez lelkileg azért helyre bírjenti fokozatosan, hát nyilván ez egy folyamat, tehát ezt nem lehet lezártnak tekinteni még, attól függetlenül ez ugye már hetekkel ezelőtt történt, nyilván ki fog lábalni belőle, amit tudunk mi, én is személy szerint, meg a csoporttársak, az úszótársak, de egyébként az egész úszótársadalom, tehát mindenkire vonatkozik, ez próbáljuk ezt segíteni.
Edzőként hogyan tudja ebben segíteni?
Hát edzőként úgy tudom, mint egy ember, tehát igazából emberként, hogy a hasonló, tehát nem versenyző, vagy bármilyen embertársunkat próbáljuk ugye támogatásunkról biztosítani, és hogy veled állunk, és tudja ő, hogy mennyire együtt érzünk a veszteségével, és mi is veszteséget érzünk, hiszen én személy szerint azokkal több mint 30 éve ismertem, és jó barátok voltunk. Nyilván ilyen módon, tehát semmi különleges nincs ebben, hiszen a sportoló ugyanolyan ember, mint az átlagember, csak ugye nagyobb fókusz esik rá, de mindenkivel ez lezajlik, és ezt az ember magából kiindulva tudja segíteni, illetve támogatni.
Cseh László jelenleg is edz?
Igen, természetesen ő is edz, igen. Igen, csak hát ugye neki speciálisan a fő probléma az, hogy ugye csak erre ide fókuszált volna az olimpiára, és hát most azt mondták neki, hogy viszont hallásra most akkor egy év jönő, illetve hát egy év kivárás, vagy újabb felkészülés, és utána lehet megméretni, hát ez egy nagyon különösen nehéz feladat számára is.
Az elmúlt hétvégén a Magyar Úszószövetség tisztúító közgyűlést rendezett, és újabb 5 évig Vladár Sándor marad a szövetség elnöke, valamint több új taggal is bővült az elnökség. Hogyan értékelni a tisztúító közgyűlést? Mennyire elégedett?
Teljesen demokratikus keretek között zajlott, mindenki kifejezhette a véleményét, adott volt a lehetőség, mindenféle vélemények ütközhettek, meg is történt bizonyos mértékig. A jelöltek személye szerintem abszolút megfelelő, és tudja képviselni a szakságot. Vladár Sándor garancia arra, hogy folytatódik ez a fajta szakmai munka, ami eddig. Támogatni fogja a teljes erejével a sportolók érdekeit. Azt gondolom, hogy ezzel elégedettek lehetünk. Mindenképpen jó döntés született. Az elnökség tagjai között esetleg én láttam volna szívesen egy-két olyan vezetőt, aki a nagyobb egyesületekből jött. Ez most nem jött össze, de hát ugyanakkor bekerült a helyükre néhány olyan sportoló, aki talán a sportolók érdekeit jobban tudja képviselni, vagy jól tudja, biztos, hogy benne igyekszik, meglátjuk a eredményeket.
Plagányi Zsoltot, a BVSC úszóedzőjét, többek között Cseh László mesterét hallották. Ötkarika. A hét elejétől Tatán készülnek együtt a magyar férfi párbajtőrvívó válogatott tagjai a következő szezonra. Dancsázi Nagy Tamás szövetségi vezetőedzőt, a Honvéd szakvezetőjét kérdeztük.
Gyakorlatilag februárban találkoztunk utoljára. Válogatottan nagy reményekkel állunk elém a feladatoknak, és hát a célunk az mindenképpen a maradt, ami februárban volt, egy eredményes kvalifikáció.
Mindenki meggyógyult a keretből?
Hát pillanatnyilag pont egy betegségünk van, a Bányai Zsombor, aki nem érzi úgy magát, hogy látogasson a keretre. De a többiek vagy negatív leleteket produkáltak, akik pedig betegek voltak, ők is kijöttek a betegségből, tehát a válogatott keret minden tagja negatív, aki itt van, nem negatív eredményt produkált, és hát most így várjuk a kezdetet.
Egyébként meg fogják kapni idejében a versenyengedélyt, hogy a hazai viadalokon elindulhassanak?
Igen, addigra le fog járni a 6 hét. Azok, akik átestek a betegségen, pillanatnyilag nem edzenek, csak az edzőtáborba lejöttek csapat összetartásra, illetve különböző olyan mentál gyakorlatokat végeznek, amiért nem kell fizikai igénybevétel, illetve hát egy ilyen kis szinten hozó tornát csinálnak, hogy azért ne teljesen a leállásba legyenek. De még egyszer mondom, hogy ez nem terhelő, ami veszélyeztetni az egészségüket.
Mennyire érte egyébként önt, illetve őket mélyütésként ez a mostani koronavírus fertőzés? Figyelembe véve azt, hogy például Siklósi Gergely, aki egyébként önmaga kiállt azzal, hogy ő az egyik fertőzött, nem éppen egy szerencsés évet fut. Gyakorlatilag ugye tavasszal is voltak problémák, betegségek is.
Igen. Az én véleményem, vagy az én érzéseim azok azért eléggé hullámzóak voltak. Természetesen tudtuk azt, hogy egészség az első, és hogy fegyelmezetten kell az egész betegséghez viszonyulni, de nagyon vártuk azt, hogy újra elkezdhessük, hisz már csak egy verseny volt vissza a kvalifikáció lezárásaig, és az pont a mostani tervek szerint pont egy évet ugrik. Ez azért elég idegtépő időszak. Tehát, hogy ezt egy évet áthúzni, vagy átugrani, azért mind a versenyzők, mind azt gondolom az edzők oldaláról egy ember próbáló feladat.
Gyakorlatilag eltelt az év 3/4. Hány hónapot tudott együtt készülni klubbéli tanítványával, aki egyébként ugye a válogatottnak is meghatározó embere, Siklósi Gergellyel?
Amikor már a április-május magasságában, amikor már a lehetőség nyílt a personális találkozásokra, tehát hogy amikor még ugye nem csoportosan, de már egyénileg találkozhattunk, akkor mindenképpen a fizikai állóképesség javítása, szinten tartása, aztán a fejlesztése volt porondon, illetve szakmai szempontból pedig iskoláztunk, ilyen szinten tartó iskolákat végeztünk, illetve a technikát csiszoltuk. Ez egészen eltartott júniusig. Ha Gergőről kérdez, akkor ugye ő felzatban katona, így az életének egy másik részébe is helyt kell állni, és az alapkiképzésen vett részt, ami gyakorlatilag egy edzéssel, komoly fizikai edzéssel egyenértékű. Utána kapott egy kis pihenőt, augusztusban elkezdődött a klubban a felkészülés, a többi klubtársával, Bertadonival, Lédli Andrással, többek között, és hát utána augusztusban sajnos. Amikor a vége felé, amikor elkezdődött volna a válogatottnak a fizikai edzőtábora, akkor, ahogy Gergő is jelezte, sajnos elkapta a COVID-19-et, és hát ez megtorpant, kicsit megtorpantunk a felkészüléssel, de hát most már újra egészséges, és hát újra elkezdjük a munkát.
Jól számolom, hogy akkor olyan 4-4,5 hónapot készülhettek érdemben ebben az évben együtt?
Hát, nagyjából, igen. Itt az egész mostani időszakunknak, a mostani munkánknak az a lényege, hogy januárban egy olyan formát tudjuk hozni, hogyha a Nemzetközi Szövetség zöld lámpát ad mondjuk egy január végi, február elejé nemzetközi szezonkezdésre, akkor csúcsformában tudjunk lendülni.
Dancsázi Nagy Tamást, a magyar férfi párbajtőrvívó válogatott szövetségi vezetőedzőjét hallották. Ötkarika. A tollaslabdázó Sárosi Laura 3 hét karantén után már jobban van, de a koronavírus legyengítette szervezetét. A tavasszal befagyasztott világranglistáról most kijutna a jövő nyári Tokiói olimpiára, ugyanakkor a tényleges szereplésben még van bizonytalanság. Virányi Zsolt egy könnyített edzés után beszélgetett Sárosi Laurával.
Sajnos annyira még nem túl intenzív, meg nem is lehet intenzív, ugye már tünetes koronavírusos beteg voltam, úgyhogy ezért nekem az előírás, hogy 4-6 hétig nem edzhetek. Most hát ilyen 4,5 hétnél tartunk, úgyhogy most kezdtem el így mocorogni, de ezt nem nevezném edzésnek. Az előző ilyen napi 2-3 edzésekhez képest sajnos. Meg hát ez az, hogy egy kicsi mozgástól is már kifulladok, izomlázam van másnap. Próbálok azért aktív maradni, de ez a napi, nem tudom, egy óránál többet azért nem mozgok még sajnos.
Fejben ez mennyire viseli meg, mert gondolom, hogy azért 18 napig, 3 héten keresztül bezárva lenni az önmagában egy óriási kihívás.
Igen, kihívás volt az, ugye, hogy bezárva lenni egy lakásban, úgyhogy azért egy sportoló élet elég pörgős, ugye aktív. Én nem az otthonülő típus vagyok, neked nagyon sok programról is ugye lemaradtam, nagyon sok edzésről, most azért már kezdődnek azért a versenyek is. Úgyhogy lelkileg is megterhelő volt, ugyanannyira, mint ugye fizikálisan is, mert így 4-5 napig nem is tudtam kikelni az ágyból.
Tavasszal épp egy csapatbajnoki verseny előtt, a döntő előtt jött a törlés, illetve jött a koronavírus. Most mit lehet tudni a mostani versenyekről, amire még nem mehet Sárosi Laura?
Úgy van pont, hogy október 24-én lesz az első csapatbajnoki forduló, és hát elvileg addigra pont visszaszerezhetem a versenyengedélyemet. Igen, 20-án kaphatom vissza, ha minden jól alakul, viszont nem tudom, hogy tudok-e azon indulni, mert nem vagyok olyan formában, és nem is tudom, hogy olyan formában tudom elhozni magamat, ami saját magam számára megfelelő, és a csapatom számára is megfelelő lehet.
Ez ugye a szegedi csapat, hiszen Szegedre költözött Sárosi Laura, kizárólag az indonéz edzőpáros miatt, akik ott dolgoznak a Tisza partján, és ugye ez a váltás még tavaly ősszel történt, tehát egy évvel ezelőtt.
Már egy évvel ezelőtt, hát igen, csak a teljes váltás az ilyen márciusban történt meg, mert ugye addig állandóan versenyen voltam kvalifikációs pontokért, és én egy-két napokat töltöttem Szegeden, csak most pedig már teljesen ide költöztem, így mondhatni, hétfőtől péntekig, vagy valamikor az egész hetet is itt töltöm. Igen, az indonéz páros, az edzőpáros volt a befolyásoló tényező mindenképpen, de emellett pedig úgy, hogy ide a csapatba is igazoltam, és játszok csapatbajnokit is Magyarországon. Ez annak is köszönhető, hogy egy nagyon jó csapattal tudok együtt edzeni is, meg dolgozni is, tehát hogy biztosítva van teljesen a háttér is, a szállás, az étkeztetés, a konditerám, a tollas edzés, minden így egy helyen van, plusz tényleg egy nagyon jó közösség is van itt, szerencsére.
Egy kicsit meséljen nekünk azért az indonéz edzőpárosról. Ebben a sportágban, a tollaslabdában ők nagyon eredményesek, jók, ügyesek, nem kell nagyon túl ragozni, magyarázni, hogy nagyon jó mozgásuk van, és a tollaslabdában ennek jelentősége van a reflex mellett.
Már 5 éve itt élnek Magyarországon, Szegeden azon belül is. Hát ők nagyon profik, azt ugye nyilván lehet tudni, hogy ez a sport, ez ázsiai hagyományai vannak. Ők válogatottak voltak Indonéziába, ami olyan, mint hogyha nálunk valaki ilyen vízlabda válogatott lenne, vagy foci válogatott, tehát hogy náluk ez egy nemzeti sportág, és ők itt a magyar tollaslabdát szeretnék egy kicsit felhozni, meg nagyon szeretik is amúgy Szegedet, meg már itt van a gyerekük is, tehát hogy a kislányok is itt él velük, meg ide fog járni óvodába, meg kezd magyarul is beszélni, szóval teljesen beilleszkedtek, meg ahogy említettem, és egy nagyon jó csapatot hoztak össze. Ez azt is mutatja, hogy tavalyi szezonban Szeged lett a csapatbajnok, ami megtörte a 9 évig a pécsi csapat volt első helyen. Úgyhogy ez most egy nagy történelmi siker itt a csapatnak, ami nyilván az edzőknek köszönhető leginkább.
A két indonéz edző hogy nem Pécsre ment, ezt megkérdeztem már valaki tőlük, vagy az is felmerülhet, hogy miért nem Budapesten van most Sárosi Laura a két tájföldi edzővel?
Ugye voltak Ázsián belül is azért több országban, meg utána Iránban is a válogatottal dolgoztak 4-5 évig együtt, és utána egy Európába szerettek volna jönni, mert nagyon sok indonéz barátjuk, ugye, aki edzőként dolgozik, vagy játékosként itt van, ők különböző európai csapatoknál helyezkedtek el, és Szeged akkor 5 évvel ezelőtt keresett edzőket. Akkor ők jelentkeztek erre az állásra, és akkor végül is így mondhatni ilyen véletlen folyamán pont akkor Szegednek szüksége volt edzőkre, és ők nekik pedig ők váltani szerettek volna.
Tavasszal a koronavírus miatt befagyasztották a világranglistát a tollaslabdázóknál is. Mennyire rögös út vezet a tokiói olimpiára? Hiszen ez azért is fontos kérdés, mert ha nem jött volna a koronavírus, akkor már majdnem az ön zsebében volt a repülőjegy némi túlzással. Most mennyire távoliak ezek a gondolatok, amikor eszébe jut Tokió és az olimpia?
Hát nagyon ambivalens, nagyon sokszor azt gondolom, hogy amúgy lesz olimpia, és pozitív vagyok, és ugye csináljuk, és motivált vagyok, valamikor pedig így már elszomorodom, hogy most amúgy már meg lett volna az olimpia, most lehet, hogy teljesen más lenne az életem, egyáltalán lesz a jövőre olimpia, és hogy megéri ugye ezt az erőfeszítést most beletenni. Ez is bizonytalan, mint ugye nagyon sok minden most március óta, amit a koronavírus úgymond van közöttünk. Igen, én márciusban jöttem haza egy utolsó nemzetközi versenyről, és utána jövő héttől befagyasztották a világranglistát, a kvalifikációs ranglistát, azóta ugye nem volt verseny sem. Előre látható, a kvalifikációs versenyek csak februárban kezdődnek újra, ugye ami hát tudjuk, akkor ez egy 11 hónapos kihagyás. Addig nagyon sok minden történhet azokkal a játékosokkal, akik körülöttem vannak, akik kvalifikációs helyen állnak. Meg úgy egyáltalán ugye a sporttal is nagyon sok minden történhet. Próbálok pozitív lenni, meg szeretnék is pozitív maradni ezzel kapcsolatban, hogy jó helyen állok. Per pillanat ugye kijutó helyen vagyok, de hát nyilván abban kell erősnek maradnom, hogy ezt a motivációt fenntartsam, meg bízok abban, hogy egyáltalán ugye érdemes, és hogy lesz Tokió.
A tollaslabdázó Sárosi Laurát hallották. Öt karika. 20 évvel ezelőtt a Sydney olimpián szerezte meg első aranyérmét, a sorozatban három olimpiai játékokon győztes magyar férfi vízilabda válogatott. A csapat sikerei mögött az összetartozását fejtette ki az Inforádiónak a háromszoros olimpiai aranyérmes kapus Szécsi Zoltán. Szabó Gergő interjúja.
Hogy az egész egyben megvan, tehát mind a mai napig úgy él bennem, mint hogyha tegnap lett volna. Kezdben a brisbane-i aklimatizációval, ahol ugye közös edzéseket folytattunk a szerbekkel, meg ha jól emlékszem az olaszokkal. Arra is emlékszem, ugye, hogy onnan néztük még tévében a nyitó ünnepséget. Erik Musambambi fantasztikus úszását is, amikor 100 méteren majdnem beért a 200 méteres világcsúcsidő előtt. Úgyhogy csak csupa szép és mosolygós emlékem van.
Az sem véletlen, hogy önnel beszélgetünk. Az egyik legemlékezetesebb momentum az ön nevéhez és Kemény Dénes szövetségi kapitány nevéhez fűződik. A kapusoknál a trénerek korábban is próbáltak ahhoz a fogáshoz nyúlni, hogy kapust cserélnek egy-egy döntő pillanatban, és hát ugye az elődöntőben a jugoszlávokkal játszottak. Szoros volt ez a mérkőzés, a meccs egy pontján Kóz Zoltán helyett ugye önugrott a vízbe, és hát ez döntőnek bizonyult. Mindenki azt mondta, hogy lényegében bemelegítés nélkül ugrott a víz. Be, és aztán elkapta a fonalat. Érezte azt tényleg, hogy ilyen, ahogy szokták mondani, kegyelmi állapotban védett?
Nem, ilyenben nem gondolkoztam. Hirtelen minden a helyére került. Tehát egy kapuscserét nem feltétlenül maga a kapus teljesítmény indokol, hanem az, hogy valami nem működik a védelemben. És maga a kapuscsere az adhat egy icipici lökést a védelemnek, illetve egy icipici megilletődöttséget az ellenfélnek. Én ezt az utóbbit éreztem döntőnek.
Hát a döntőt kis túlzással, ilyet nyilván nem szabad mondani, de le se kellett volna játszani, mert hát kiütötték az oroszokat a fináléba. Ugye ők meglepetésre kerültek a döntőbe, a címvédő spanyolokat győzték le hosszabbításban a négy között. A döntővel kapcsolatban milyen emlékei vannak?
Tényleg csupa szép és jó, ugye arra emlékszem, hogy Tibinek fantasztikusan ment, Kóz Zolinak is. Úgyhogy nagyjából ezek vannak, folyamatosan nyílik az olló, ugye mérkőzés szempontjából, és talán a kegyelemdőfés az Attila csavarja volt, és onnantól már formalitássá vált az egész, és a Dénesnek még volt annyi lélek jelenléte, hogy az utolsó másfél percet talán engem is berakott.
De minden játékos úgy élte meg azokat a napokat, vagy az azt megelőző heteket, hónapokat, hogy ennek a csapatnak hatodik haszakad aranyérmet kell nyernie. Valóban így mentek végig azon az úton, ami az aranyéremmel végződött, hogy nem fogadtak el más eredményt?
Eszükbe nem jutott, hogy más eredmény is lehet. Én egy picit visszalőném itt a nagyon, nagyon profi mentalitás és a nagyon profi sportágunkban. Talán mi voltunk a legvidámabb barak, mi voltunk a leglelkesebb amatőrök, azok, akik a grundon mindig nyerni akarnak minden egyes pillanatban, minden egyes szituációban és minden egyes párbajban, és ebből jött ki ez a végeredmény. Eszünkbe nem jutott, hogy nem nyerhetünk, nem foglalkoztunk a végeredménnyel. Mentünk és játszottunk.
Sokszor elhangzott az elmúlt 20 évben, hogy ezt az együttest, a csapatszellem, az összetartozás, a barátságok, a kapcsolatok sokkal jobban összetartották, mint a többi válogatottat. Ez volt a döntő abban, hogy tényleg ilyen fantasztikus sorozatot produkáltak később?
Szerintem igen. Mi nem csak tiszteltük, de szerettük is egymást. Sőt, szerintem szeretjük mind a mai napig.
Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabda kapust hallották. Már a véget ért az öt karika. Friss műsorra legközelebb jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Magazinunk korábbi adásait meghallgathatják, és akár le is tölthetik az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégáim, Kalapos Mihály, Virányi Zsolt, Szabó Gergő és Dzsubák Tamás nevében is köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.